153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Új-Zélandról Kohut Dávid. Köszöntelek, Dávid, nagy szeretettel.
Köszönöm szépen, szia Ági. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
A név azonosság nem véletlen. Ugye Kohut Zoltán nagyobbik fiáról van szó, Dávidról, aki építészmérnökként végzett, majd dolgozott Magyarországon is jó darabig, ám de most Új-Zélandon él, feleségével együtt, úgyhogy rendkívül izgalmas mindez, ami most történik. Egy kicsit a technika is segített abban, hogy most ez a riport létrejöhetett, hiszen te Új-Zélandon este felé vagy, én pedig Magyarországon Kiskohalason reggel. Ugye Kiskohalasz szülötte vagy, és hát elképesztő izgalmas lenne az elején kezdeni, hogy hogy is lettél te építész, de hogy annyira fordulatos az életed, hogy kezdjük ott, hogy amikor ti megházasodtatok 2015-ben a pároddal, akkor indultatok Új-Zélandra, és hát egy hatalmas kaland folytán, még mindig ott vagytok. Azt mondd el nekem, hogy miért éppen Új-Zéland?
Ez igazából mindkét fél felől volt egyfajta érdeklődés, amiről így tudatosan igazából nem is nagyon tudtunk. Az történt, hogy volt egyfajta belső kutatás annak irányába, hogy lehetne teljesebbé tenni az életünket. Olyan szempontból, hogy a kreativitásunkat hogy tudnánk jobban kibontakoztatni, és egymással, hogy tudnánk több időt tölteni, és hogy a természettel is, hogy tudnánk egy kicsit szorosabbra fűzni a kapcsolatot. És a feleségemnek, Kájának 20 éves korában volt egy eltemetett álma, ez az új-zélandi dolog. Az más kérdés, hogy ez honnan jött neki, de ő végül is ezt letette, mert nem tudott elég pénzt akkor összegyűjteni arra, hogy kijöjjön. Én pedig ennek a belső vívódásnak és kutatásnak az eredményeképpen érkeztem el oda, hogy nem egy nem tudom milyen kis vállalkozást fogok kezdeni, nem házat építek, nem tudom, művész leszek vagy festek, hanem följött egy új-zélandi kép egyik nap az irodában töltött kávészünet közben, és az valahogy megragadott. És gondolom, milyen földrajz óra emlékeként, hogy az annyira messze van, és valahol szerintem ez tudat alatt indította be azt, hogy ha oda elmegyünk, akkor teljesen tiszta lappal kezdhetjük az életünket. És hát ezt, amikor meghallotta a Kája, akkor aztán nézett egy nagyot, hogy én honnan tudtam, hogy neki is volt egy ilyen háttértörténete.
De tudtad, hogy volt ilyen háttértörténete, vagy pedig ez ihlet volt, hogy úgy mondjam, hogy ez találkozott a kettő?
Nem, ez abszolút ilyen véletlen egybeesés, igen.
Itt fogunk a racionalitáson túli dolgokról is, vagy fölötti dolgokról is beszélgetni. Meséld el, hogy mi az, amit most csináltok egész konkrétan.
Most egy, hát magyarul sokan így a médiumokban wellness központnak fordítják le, de ez egy elvonuló központ, ami 35 éve egy meditációs központnak épült, egy elvonuló hely, ahol csoportok jönnek elvonulni és meditációs gyakorlatokat végezni, jogatáborok, stb. Ennek a helynek az asszisztens menedzserei vagyunk, és ez a hely, ez egy 350 hektáros regenerálódó őshonos erdőnek a közepén fekszik, közel a Csendes-óceán nyugati partjához, azaz Új-Zélandnak a keleti partja. És hát itt igazából vigyázunk a helyre, ami egy iszonyatosan komplex munkakör, kezdve attól, hogy a csoportokat és az elvonulásokat hogy menedzseljük az önkéntesekkel, hogy vagyunk együtt, hogy adunk nekik munkákat, a permakultúra kertet, hogy visszük, és épületfelújítás, off-grid, azaz teljesen önellátó infrastruktúrának a csinya-binya. Szóval, hogy ez az egyik fele, és emellett pedig továbbra is foglalkozom az építészettel, egy Queenstown-i, egy déli-szigeti építészirodának a építészte vagyok, így távolra bedolgozónak.
Párod is, ha jól néztem, építész.
Nem, a párom divattervező és design manager, úgyhogy ilyen szempontból van kötődése a design szakmához, de egyébként barista, menedzser, permakultúrista és művész.
Értem. Mesélj egy kicsit, hogy történt az, hogy ugye egy évre terveztétek, hiszen egy könyvet is írtatok, 2018-ban jelent meg, Húz a csodák csodája, ugye az új-zélandi élményekről, és hát abban azért leírjátok, hogy egy évre tervezett nászút, ami már önmagában is nagyon vagány, de hogy ez tulajdonképpen ott ragadtatok. Szóval mesélj egy kicsit, hogy történt ez, hogy egy évből úgy tűnik, hogy most egy folyamatos új-zélandi történet lett.
Hát valóban ez így meglepett minket, és sokat mosolygunk azon, hogy amikor így említjük az ismerőseinknek, hogy gyakorlatilag mi még mindig Nászúton vagyunk, mert hát Nászútra jöttünk, de ez 4,5 év óta sem fejeződött be. Aztán persze a könyv, tehát ez iklette a könyvet is, hogy azt hiszem, hogy az alcíme a könyvnek ez a Nászút terápia, ugyanis nem arról lett szó, hogy ilyen wellness helyeken lógattuk a lábunkat az óceán partján, és kokuszlevet szürcsölünk 7 hétig, aztán haza-vissza a munkába, hanem rögtön, ahogy kijöttünk, elkezdtünk farmakon segíteni, aztán utaztunk, ott is elég sok kalandban volt részünk, és elég fapadosan toltuk, úgyhogy ez végül is egy életmóddá vált ebben ez az egy év alatt, ami végén pedig úgy éreztük, hogy annyi ismerettséget kötöttünk, és olyan fantasztikus emberekkel találkoztunk, meg helyeket láttunk, és annyi minden maradt még felfedezetlen, így kívül belül, hogy azt éreztük, hogy ennek még így nem igazán lehet vége, ezt nem lehet csak így lezárni, hogy akkor most visszarepülünk haza, és folytatjuk a kis normális életünket.
Most mi erre leszünk kíváncsiak, erre sok csodára kívül és belül egyaránt, ugye a 153 Lélekmód magazinban van ez az adás, tehát hogy a belső utazásról is majd faggatni foglak. Új-Zélandról foglak kérdezni, faggatni az új-zélandi tapasztalataidról. Apunk keresztül is tudom, hogy egy nagyon különleges és nagyon pozitív hozzáállású országgal találkoztatok, úgyhogy az Új-Zélandról kívülről, hogy így mondjam, foglak kérdezni ezekről az élményekről. Hallgatóink, maradjanak velünk, Kohut Dáviddal beszélgetünk tovább egy kis zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk mai exkluzív, izgalmas riportunkat, egyenesen Új-Zélandról beszélgetünk Kohut Dáviddal. Most egy kicsit az Új-Zélandról szeretnélek téged hallgatni, hogy mesélj, mit tapasztaltatok ott. Tudom, hogy a bürokrácia nagyon kellemes, kicsi, szóval egy csomó ilyen élményetek van. Mesélj Új-Zélandról, éghajlattal kezdjük.
Nagyon érdekes, hogyha ráhelyezzük Új-Zéland körvonalát az európai országokra, akkor azt lehet nagyjából látni, hogy Dél-Franciaországtól Dániáig, Dél-Norvégiáig belepni az európai országokat, és ez meg is nyilatkozik a klímában, ami azt jelenti, hogy ugye a déli féltekén van, szóval az egészet fejjel lefele kell elképzelni. A déli sziget az ilyen fjordok és hatalmas hegyek, ugye itt van a déli Alpok, gleccserek, és az északi sziget az pedig szubtropikus övezet, ami meg gyakorlatilag telet leszámítva egy ilyen a 3 évszaknak megfelelő klímát ad, és hát persze ez az egész azután közepén történik két szigeten, úgyhogy van egy óceáni éghajlata. De amit megfigyeltünk az, hogy rengeteg mikroklíma van itt, tehát körülbelül óránként, 2 óránként, hogyha vezet valahova az ember, ott meg lehet figyelni, hogy mennyire érdekes kis mikroklímák keletkeznek.
Ti hol éltek? Hogyha jól értem, az az elvonuló központ, amelyben hát gyakorlatilag menedzserasszisztensként mindent intéztek, az hol van? Ilyen természetvédelmi területnek tűnik a képek alapján mindenképpen. Ajánlom a hallgatóknak, hogy nézzék meg a fotókat. Szóval ti hol éltek konkrétan?
Igen, ez egy valóban jól mondod, egy természetvédelmi terület. Ez az északi szigetnek a Coromandel félsziget nevű kis nyúlványa a keleti parton. És valóban ez már ennek a szubtropikus övezetnek a része. Szerencsések vagyunk, mert így sikerült letesztelnünk így a két végletét így az országnak, ugyanis az előző 2 évet azt délen töltöttük Queenstownban, ami meg pontosan ez a fjord típusú világ.
Tehát a hűvösebb rész. Ugye itt fordítva kell elképzeljük, és akkor tulajdonképpen a Dél-Franciaországhoz hasonló szubtrópusi területen vagytok most. Önkénteskedéssel kezdtétek, mi volt ez, mesélj, milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek?
Azt gondoltuk, amikor ez így felmerült, hogy önkénteskedéssel kellene kezdenünk, hogy ugye azért egy évre így a büdzsénk az eléggé ki volt számolva, és erről az önkénteskedésről pedig azt tanultuk meg, hogy ugye munkáért, 4-5 óra a munkáért cserébe, szállás és étkezés az biztosítva van ezeknél a fogadóhelyeknél. És akkor igazából ez egy ilyen praktikus megfontolás volt, hogy ezért fogunk önkénteskedni, és nem hotelekbe szállni meg, ahogy említetted. és a másik meg az volt, amit még az elején mondtam, hogy így a természettel, a Földdel közelebbi kapcsolatba kerülni, ez vágyunk volt, úgyhogy ezek így nagyon jól összehozták az első pár hónapunk élményét.
Hát igen, ugye budapesti építészként bekerülni egy ilyen közegbe, akkor azt vágytál a technovilágból egy természetközeli életbe. Megkaptátok?
Abszolút. Igazából nem, tehát ilyen formán nem is tudtam, hogy konkrétan, hogy mire vágytunk, ez valamiféle belső hívás volt. Ugyan Kájának a nagyszülei, ők Babóton éltek, ami Győrmoson, Sopron megyében van egy kicsi falu, és akkor ők is korábban oda nagyon sokat ment, úgyhogy ott voltak csirkék, meg kutyák, meg kisveteményes, meg minden. Úgyhogy ő tudta, hogy mibe szeretne egy kicsit újra vissza otthonosan mozogni.
Igen.
Nekem meg csak szerintem így egy ilyen humánus hívás volt így az emberi lény, mint olyan, szeretett volna egy kicsit, tudod, így jobban visszamenni így a gyökerekhez.
Hát ez nem újdonság, most ennek mondjuk nagyon szerencsésen egy divatja van, hogy egy kicsit közelebb a természethez, egyrészt hív is bennünket a természet, hogy kicsit ismerjük már meg, és figyelszünk rá jobban. Biogazdálkodással is találkoztatok, és egy fantasztikus, az egyik képen egy ilyen gyönyörű hosszú tök van a kezedben, egy paradicsomi kert közepén, szóval mesélj, mit csináltatok?
Ez egy elég nagy tanulási görbének az eredménye végül is, hogy most egy ilyen 100-200 négyzetméteres permakultúra kertet tudunk így vinni. Igazából marha egyszerű és mechanikus egyrésztről, igazából azt kell, hogy mondjam, tehát mechanikus szabályok és törvények uralnak egy kertet. A másik dolog meg, amit a tudomány is kezd most már így igazából bizonyítani, hogy így a tudatnak is mekkora hatása van így a fizikai világra. Úgyhogy az meg a másik aspektusa így a kertészkedésnek, hogy milyen belső térrel fordulunk végülis a növényekhez, és milyen szándékkal dolgozunk, és milyen belső érzéseink vannak, amikor kertészkedünk, tehát így aztán tökre lehet növelni a produktivitást, és mindenki boldog. És ennek a permakultúrának igazából egy nagyon-nagyon szimpatikus törvénye, hogy minden összetevő hatása van egymás, és minden összetevő segíti egymást igazából. Úgyhogy ennek mi is részei vagyunk.
Igen, van is erre egy magyar mondás, hogy a gazda szeme növeli a termést. Tehát tulajdonképpen az, hogy hogyan fordulunk a munkánkhoz, az nagyban befolyásolja a megvalósulását. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kohut Dáviddal, Új-Zélandról. Maradjanak hallgatóink velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk mai exkluzív riportunkat, egyenesen Új-Zélandról beszélgetünk Kohut Dáviddal. Tudom, hogy a bürokráciával nagyon kellemes élményetek van, egy picit mesélj Új-Zélandnak erről az oldaláról, és megnéztem mind a kormányzó, mind a miniszterelnök nő, nem akarom ezt nyilván preferálni, de hogy milyen maga az ország.
Az első élményünk az igazából rögtön, tehát a leszállásunk utáni első 3 napban az így adott egy ilyen benyomást erről, ami persze ilyen legendaszerűen terjengett otthon így ismerősöktől, akiknek volt valami közük Új-Zélandhoz, de hogy bankszámlát nyitni, telefont venni, autót vásárolni, úgyhogy most szálltunk le a gépről, ez ilyen pikpak ment, sőt az autóvásárlást azt sikerült úgy lebonyolítanunk, hogy valamilyen nem működtek bankkártyáink, és azt mondta a díler, hogy vigyétek el az autót, és akkor addig, mire jöttök vissza a kis körutaktokról, addigra, hogyha sikerül elintéznetek a magyar bankkal, hogy ne zárja le a bankszámlát, hogyha szeretné fizetni, akkor majd kifizetitek. Meg ilyenek. Úgyhogy ez azóta is az adóbevallásoktól kezdve a választási mizériák, tehát minden annyira egyszerűen emberközelibb, és nincsen túl bonyolítva. Tehát és hát nagyobb kontextusban, ugye ez a 39 éves Jacinda Ardern, a miniszterelnöknő, vannak olyan statisztikák, hogy ezzel a koronavírussal kapcsolatban, hogy vezeti az országot, 88% az új-zélandiaknak támogatja őt. Már 4 éve, azt hiszem most lesz 4 éve, hogy ő a miniszterelnök, és túl van egy vulkánkitörés katasztrófán, a Christchurch-i terrorista lövöldözés tragédián, és most itt menedzseli ezt a koronavírust is, úgyhogy hát le a kalappal.
Sőt, hát egészen jól menedzseli, ha megnézik az adatokat a hallgatók, Új-Zéland rendkívül alacsony betegszámmal, illetve halott számmal működik, tehát hogy valamit jól csinál. Hát nagyon izgalmas. Egyébként milyenek az új-zélandi emberek? Tehát, hogy a bürokrácia az ennyire emberbarát, ez borzasztóan vonzó, de milyenek maguk az új-zélandiak?
Ez is valahol olyan, igazából szeretjük ezt az analógiát, hogy így a Földnek a túlsó oldalán vagyunk, így minden egy kicsit a feje tetején van. Az egyik dolog az például a hold, hogy így feje lefele áll a holdon lévő folt ábra, ami számunkra egy nyuszit ábrázol. Na de visszatérve, tehát így az, hogy a bürokrácia hogy működik, igazából az emberek is olyanok, hogy ugye az első ránézésre és az első találkozásra ilyen iszonyat barátságosak és nagyon közvetlenek, nagyon befogadónak tűnnek, ellentétben azzal, ahogy, hát most ezek klisék és általánosítások, de hogy a magyarok általában zárkózottak, mindenki fapofa a metron, és a többi, viszont hamar a magyar ember be tudja engedni a másikat, hogyha kocintanak egy pálinkával, és találnak valami, kit lehet együtt szívni. igen. És itt pedig az van, hogy igen, egy kicsit a fordítottja, tehát az emberek nagyon barátságosak és érdeklődőek, de aztán nagyon sok idő kell ahhoz, hogy így a belső is megpuhuljon, és befogadjanak így a közösségbe, és hát az szerintem ennek a hátterébe az állhat, hogy azért még csak 4,5 millió vannak egy 3-4-szer akkora területű országban, mint Magyarország, és ez egy sziget, és itt mindenki, aki bejön, az turista, és ezek a turisták el is mennek, szóval nem kockáztatják szerintem tudat alatt azt az érzelmi befektetést, hogy itt hamar nagy mély barátságokba kezdünk, holott úgy is el fog menni ez az ember. Úgyhogy amikor már megtudják, hogy mi letelepedési engedéllyel rendelkezünk, és már itt élünk 4 éve, holott az akcentusunk alapján még azt hiszik, hogy csak turista. Tehát amint ezt megtudják, akkor már rögtön sokkal inkább befogadnak így a belsőbb körökbe.
Értem. Az őslakosok maoriak, ez rendkívül egzotikus, rögtön meg is néztem a rögbi csapatnak a karci táncát, amiről nagyon-nagyon híresek. Találkoztok maoriakkal, ilyen értelemben, őslakosokkal?
Igen, maoriknak hívják. Így eleinte valószínűleg ennek okán, amit az előbb ecseteltem, emiatt nem tudtunk találkozni, vagy közelebb kerülni maorikkal, és aztán ahogy így telnek így az évek, egyre inkább így spontán kerülünk olyan közösségekbe és csoportokban, meg olyan találkozásaink vannak, akik valamilyen folytán vagy eleve maorik, vagy vannak kapcsolataik, és akkor például nyáron voltunk egy fesztiválon, ahol volt egy maori workshop, és ott tanultunk például ilyen hakát, ami a rögbi csapatnak a kezdő harci tánca. Úgyhogy ez így abszolút így úton van, és nagyon lenyűgöző, és így hálásak is vagyunk annak, hogy ez a kultúra ennyire életben van tartva. Ugye az egyik leginkább fennmaradt kolonizáció utáni őslakos kultúra a maorik.
Én azért befizetnék arra, mint te és párod hakát jártok, mert hogy ez egy annyira...
Gondoltunk rá, amikor tavaly volt a könyvbemutató otthon, ha valami ilyesmit csinálunk, megint, hogyha hazamegyünk, akkor marha erős, és nagyon-nagyon izgalmas ezt is csinálni, és látni is, úgyhogy szeretnénk, ha más nem a családi körbe, esetleg belsősöknek egy hakát előadni.
Én nagyon-nagyon rábeszélnélek benneteket, hogy nyissatok, mert szerintem ez annyira izgalmas, olyan energiát, erőt adó, küzdő szellemet közvetít ez az úgynevezett haka, úgyhogy én biztos, hogy nagyon szeretném megnézni, szerintem sokan. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kohut Dáviddal Új-Zélandról. Maradjanak hallgatóink velünk, zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést partnerem Kohut Dávid Új-Zélandról. Túlsó oldala a Földnek, náluk este van, nálunk reggel, és hát sokat beszélgettünk az új-zélandi életről, rendkívül egzotikus, de bevallom őszintén, hogy engem elképesztően izgat az, amiről most fogunk beszélgetni, hiszen tulajdonképpen egy természetvédelmi területen, egy elvonuló központban vagytok tulajdonképpen menedzserek a pároddal együtt, ahol tehát önellátásra van berendezkedve mindenki, és hát egyfajta belső elvonuló spirituális központ ez, ami, hát azt gondolom, hogy neked talán nem új, nem tudom, hogy mennyire új vagy nem új, ahogy Új-Zélandra kerültetek, hiszen anyát, Blank Zitát, aput, Kohut Zolit ismerve, akiktől nincs távol, sőt aktívan gyakorolják ezt a fajta belső utazást, Szóval mesélj, hogy neked ez mennyire volt új, amikor kikerültél, vagy már voltak tapasztalataid?
Először is ez az elvonuló központ, ez egy meditációs központnak épült hely, ami végülis arra szolgál, hogy különböző tanárok csoportokat tartanak, elvonulásokat tartanak, és hozzák ide az embereiket. Úgyhogy amikor ez épült, ez a hely, akkor alapvetően buddhista meditációs elvonulásokra volt ez tervezve, de azóta így sokat nyitott a hely, és ma már jóga táboroktól kezdve különböző önfejlesztő munkát kultiváló táborok is vannak. És igazából ide is úgy érkeztünk, hogy csak önkénteskedni jöttünk farmra, ahogy vándoroltunk az első évünkbe, és az egy ilyen add-on, egy ilyen extra volt, hogy itt részt is vehettünk ezekben a csoportokban, és beülhettünk a meditációkra. És hát ez nyilván azért sem volt semmi ördögtől való, mert igen, ahogy említed, anyának és papának is ez valahol a háttere, és hát otthon is gyerekkorunktól kezdve találkoztunk, és körül voltunk véve ma úgymond spirituális könyvekkel. Úgyhogy igazából így nekünk a spiritualitás, meg a nem spiritualitás, ez a megfogalmazás, ez mindig is ilyen fura volt. És így is éljük az életünket egyébként, hogy nem igazán látjuk azt, hogy most valami nagyon spirituálisat csinálunk, most pedig valami nagyon profán, hanem ezek így, igen, így összefonódik az életünkben.
Igen, egyébként én is keresem a szavakat, mert azt gondolom, hogy a látható világon túli láthatatlan világ legalább annyira valóságos része az életünknek, hiszen már a tudomány is folyamatosan erről beszél, tehát, hogy kicsit nem is szeretem ezt a spirituális megfogalmazást, mert mindjárt azt gondolják, hogy valami nem létező dologról van szó. Na de, ugye a könyvetekben is írjátok, hogy nem csak utazás kívül, hanem utazás belül is, és ahogy említetted, hogy részt is vettetek, milyen belső változás az, amin jársz, vagy mi az, amit gyakorolsz, hogy így mondjam?
Ez egy elég komplex kérdés szerintem. Ahonnan most megpróbálom megközelíteni, az valahogy annak mentén, ahogy így az elmúlt 4,5 évben az életünk körülményei változtak. Ugye, amikor kijöttünk, akkor az volt egy nagy váltás, hogy az intellektuális akadémiai világból belecsöppentünk egy egészen másfajta, más minőségeket hozó világba, és ez óhatatlanul azzal járt, hogy más részeinkkel kezdtünk megismerkedni, ami ez volt, hogy is állunk mi azzal, hogy természet meg a világ körülöttünk, és az emberi kapcsolatok ezekben a közösségekben. Úgyhogy ez volt egy tanulási folyamat, hogy tudunk beleereszkedni, és jobban megtestesülni, úgymond megtestesíteni magunkat ebben a sokkal inkább ősi vagy eredeti emberi formánkban. És hát ez igazából egy integrációs folyamat, tehát nem jelenti azt, hogy visszamentünk az őskorba vagy gyűjtögetőnek, ugyanúgy megmarad nyilván az intellektus. Sőt, sokkal élesebb is lesz, azt tapasztaltuk. És akkor, amikor ez az egy év eltelt, akkor elkezdődött ez a vágy, hogy tudunk Új-Zélandon maradni, és akkor különböző ideiglenes munkavízumokkal ezt is sikerült megvalósítanunk még egy évig, de aztán ez elkezdett egy elég nagy korlátozó tényező lenni, hogy azért mégiscsak a bevándorlási hivatal folyamatosan ezt így menedzselni, hogy milyen vízumokat tudunk szerezni, és akkor érkeztünk el arra a pontra, hogy a letelepedési engedélyt kellene megcsinálni. Na most ezek a vívódások is, hogy most menjünk haza, melyik a könnyebb út, a nehezebb út, ahol ugye teher alatt nő a pálma, vagy könnyebb út, de igazából ez is, hogy most mi volt a könnyebb út, nehezebb út. Ja.
Azt tűnt nehezebbnek, hogy kint maradtok?
Igen, valószínűleg voltak olyan pillanataink, az biztos, amikor azt éreztük, hogy ez a vízumos húzavon a bevándorlással, ez annyira nehéz és megterhelő, mert ugye ez azzal is járt, hogy olyan követelményeknek kellett megfelelnünk, ami viszont persze a bürokrácia által ránk rakott és az emberekre rakott követelmény, ami például azt is előírja, hogy hány órát kell milyen munkáltatónál dolgozni, és attól mennyi dollár fizetést kell keresni, és ha ezt nem teljesítjük, akkor nem kapunk munkavízumot. Tehát az, hogy merre fele szerettünk volna mozdulni Új-Zélandon belül, és az önmagunk kreativitásának kibontakoztatásába, itt azért voltak kemény kompromisszumok, és ezért úgy tűnt, hogy ez a letelepedési engedély, ez meg tudja oldani, és mert ugye ez azzal jár, hogy szabadon dolgozhatunk és lakhatunk akárhol.
Értem. Hallgatóink, maradjanak velünk. Kohut Dáviddal beszélgetünk tovább, zene után.
153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést partnerem Kohut Dávid Új-Zélandról. A meditációról mesél nekem, én magam is voltam lelki gyakorlaton, és hát igyekszem az életem részévé tenni a úgynevezett szemlélődést, tehát csendesedést. Ezt hogyan tudjátok megélni a napjaitokban, vagy része a napjaitoknak? Mert most ilyen otthonban dolgoztok, vagy hát ilyen helyen, de hogy a saját életetekben hogyan van beépítve, vagy a saját életetben hogy van beépítve?
Ez hullámzó, igazából azt találjuk, hogy ragaszkodni valamilyen gyakorlathoz csak azért, hogy most csináljuk, és kipipálhassuk, hogy ma is meditáltam, meg ma is meditáltam, az legtöbbször megbicsaklik ott, hogy a belső tűz és a belső vágy az kimúlik belőle, és csak formalitássá válik. Úgyhogy időnként, és főleg ezeknek a bizonyos elvonulásoknak a hatására érzünk hívást, hogy újra megragadjuk a saját gyakorlatainkat, és hát most például ezekben az elmúlt hetekben minden nap egy olyan egyszer-kétszer fél órát legalább ülök és meditálok.
Hát a környezet nagyon segíti, ahogy elnéztem, ez a csodálatos környezet, egyszerűen erre van kitalálva. Mondtad, hogy általában tanítókkal történik az itt lévő elvonulás. Nektek van-e olyan tanító, aki szimpatikussá vált, vagy a saját utat követitek?
Az nagyon tetszik nekünk, hogy ahogy említettem, én nem részletezem, de elég sokféle tanár és iskola és hit megjelenik itt. Úgyhogy próbáljuk felölelni ezt a változatosságot, és beengedni mindegyikből azokat az elemeket, amik számunkra így rezonálnak. Most az elmúlt héten részt vettünk bár online, mert ugye most le van zárva a kijárási tilalom, de online részt vettünk egy olyan csendes elvonuláson, ahol 5 napig némasági fogadalom volt, és napi 6 meditáció. És ez a tanár, ő szokott itt Temoltán ebben a meditációs központban elvonulásokat tartani évente 2-szer, azt hiszem, és az ő hozzáállása így a mindfulness-nek hívják igazából, ez a tudatosság, ami már egy klinikailag is, és így tudományosan is bizonyított, hogy milyen pozitív hatásai vannak. Igazából ezt tanítja azzal megtoldva, hogy így a legújabb neurobiológiai és ideg kutatások milyen hatása vannak, illetve a meditáció milyen hatása van így az idegrendszerre. És ez nagyon érdekes kombináció igazából így a tudománynak és a spiritualitásnak, ha úgy tetszik.
Igen, elárulhatom azt is, hogy igazából már a múlt héten terveztem ezt a riportot, ezt a beszélgetést, de hogy tudtam, hogy éppen egy ilyen fajta belső utazáson vesztek részt, és egy némasági fogadalom alatt elég nehéz riportot készíteni, legalábbis kicsit problémás. Ez a központ érdekelne még, amit elmondtál, hogy működik a szisztémája. Ugye mondtad, hogy nagyjából mindent ti menedzseltek, bejelentkezik egy tanár, egy gurú, szóval hogy működik? Milyen nációk, európai kikutaznak oda?
Elég sok helyről jönnek tanárok, persze azért a nagy többségében mégiscsak új-zélandi tanárok vannak, de vannak Amerikából, Ausztráliából, és ugyanígy a vendégek és akik jönnek, ők is. Hát Európából leginkább azok, akik eleve utaznak Új-Zélandon, és meg tudják, vagy bejelentkeznek egy-egy ilyen elvonulásra. Szóval ezek így meg vannak hirdetve ezeknek a tanároknak a saját oldalain, és aztán befoglalják a 2023-ig be vagyunk már telve, különböző helyekben ugye így a naptárba befoglalják, és akkor onnantól kezdve ez vannak kérdéseik ezeknek a vendégeknek, a tanároknak, a szállással kapcsolatban, a kajákkal, kinek van ilyen diétája, olyan diétája, és közben pedig vannak önkénteseink, akik segítenek fenntartani a helyet, akkor ővelük kapcsolatot tartani, kiválogatni, ugye, hogy milyen skilljeik vannak. És hát a másik nagy része itt a munkának, az pedig maga az infrastruktúrának és az épületeknek a fenntartása. A harmadik aspektus az pedig ennek a 350 hektáros őshonos erdőnek a karbantartása, végül is itt elég nagy probléma a rágcsálók, meg a ragadozók, amik az európaiak érkezése előtt ugye még nem voltak itt Új-Zélandon, úgyhogy emiatt nagyon kell védeni a flórát, faunát.
Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy ez borzasztóan komplexnek tűnik. Akkor tudod használni ezen a területen is az épít építész végzettségedet, legalábbis az épületek karbantartásával kapcsolatban. Erre ketten voltunk, tehát ketten menedzselitek ezt a helyet? Ez borzasztó nagy feladatnak tűnik.
Én gyert erre visszatérek, csak azt akarom hozzáadni, mert ez tök jó felvetés, hogy az építész diplomán szakképzettségemet ezt tudom hasznosítani, de azt gondolom, hogy sokkal inkább a komplex látásmód, mint olyan. Tehát ez épület felújítás, kicserélni egy épület burkolatot, vagy építeni valamit, azt azért nem nagyon tanultuk az egyetemen. Inkább az, hogy lehet komplex rendszereket átlátni, és ilyen komplexitásokban innovatívan gondolkozni.
Tehát akkor új kihívások.
Igen, új kihívások, és hát kreatívnak lenni. Szóval visszatérve, 4 menedzser lakik full-time a területen, 2 pár igazából, a másik menedzser pár, ők egy 50-es pár, úgyhogy az önkéntesek pedig cserélődnek.
Hallgatóink, maradjanak velünk, Kohut Dáviddal beszélgetünk tovább, zene után.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést partnerem Kohut Dávid Új-Zélandról. Visszatérve egy kicsit a belső utazásra, ez a mindfulness, amiről beszéltél, amit magatok is gyakoroltok, vagy hát része a gyakorlásotoknak, azért egy közismert fogalom, és egyre gyakrabban használják, és borzasztóan népszerű Európában is, Magyarországon is. Így a riport vége felé közeledve, arról mesélj, hogy jól döntöttetek? Jó volt a belső hang, hogy ott maradtatok Új-Zélandon? Szóval banális a kérdés, de boldog vagy?
Én boldog vagyok, és így a párkapcsolatunkban is úgy érezzük, hogy boldogok vagyunk. Nem mondanám, hogy amiatt, mert Új-Zélandon maradtunk, hanem ez inkább ennek a folyamatos belső figyelemnek és a csekkolásnak az eredménye, hogy igazából a körülményektől függetlenül látszólag a körülmények javulnak, változnak, de hogy ezt belül hogy éljük meg, az igazából rajtunk múlik. Viszont azzal kapcsolatban, hogy most, hogy itt maradtunk, hogy ezt így konkrétan így mondod, hogy itt kint maradtunk, és hogy ez egy jó döntés volt-e, azért folyamatosan ott van annak a tudata, hogy otthon a meccsekben van egy kicsi házunk, ami hát még nem lakható, de hogy az folyamatosan, igen, így itt van a térben, hogy azt újítgatjuk így távvezérlésben, ami azért nem egy kis piskóta feladat, de hogyha az rendbe lesz rakva, akkor annyira azért vágyunk oda, hogy igazából otthon nincs otthonunk, ahonnan kirepöltünk, az mind a szüleink háza, viszont ezt úgy érezzük, hogy az otthonunk. Szóval van egy ilyen kettősség, hogy persze marha boldog vagyunk, és nagyon teljes az életünk, változatos és kreatív, de ahogy mondom, ez valószínűleg nem a hely teszi elsősorban, mert az otthon is ugyanúgy van.
Értem. Hát akkor már is válaszoltál egy következő kérdésemre, hogy a tervek között esetleg szerepel, de ezt nagyon jó hallani, hogy a tervek között esetleg szerepel egy meccseki otthon.
Csak így a tervekről, hogy olyan világot élünk, ahol így a tervek azért így megkérdőjeleződnek, hogy mennyire lehet hosszú távon tervezni, szóval ez egy eléggé, azért kezdünk belelátni, hogy ez eléggé egy luxus álom, hogy most majd mi ide-oda repkedünk, és akkor otthon is lesz egy otthonunk meg itt is. Ki tudja, hogy mikor tudunk legközelebb hazamenni, kezdjük ott.
Értem. Ja. Mi azért szurkolunk mindenképpen, mert a meccsek nagyon egzotikus tud lenni, és tulajdonképpen a mindfulness-t és a belső utazást és a külső gyönyörűséget egyszerre lehet gyakorolni. Befejezésül nagyon vonzó, amit mondtál, hogy ez a fajta tudatosság segít abban, mit üzennél, mint tanácsot. Mitől fogják jobban érezni magukat, akik esetleg most hallgatnak?
Szerintem, ami most történik a világban, ezzel a 8 milliárd emberrel most így általánosítva, az szerintem leírja azt, ami a kihívás és ami a lehetőség, ami pedig az, hogy tudunk kisebb közösségekbe jelentőségteljesebb kapcsolatokat teremteni, és hogy tudunk magunkkal lenni, hogy tudunk meglenni a saját magunk lényével, hogyha nincs annyi inger. Most persze ez azért valami fajta kontrollt igényel, hogy ne veszünk el a médiában, de az, hogy a családdal és a közösséggel mélyebbre fűzzük a kapcsolatunkat, és az emberek ki tudnak menni a kertjeikbe, és nagyon sokan elkezdtek ültetni dolgokat, ilyen formán a földdel is közelebb kerülni, aztán a nem tudom, olajosok útján apám meséli, hogy annyi ember biciklizik, meg fut, mint amit még sose látott. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon jó kor arra minden kihívásával együtt, hogy így visszataláljunk ahhoz az emberi lényhez, aki egyszerűbben jobban megtestisíti azt, hogy mit jelent így ebben a formában létezni a Földön.
És jobban is fogjuk érezni magunkat vélhetőleg. Legeslegutoljára. Nyilván a könyvetekben, hiszen pároddal együtt írtátok a ezt a könyvet. Szintén lehet ilyesmikről olvasni, hiszen külső és belső tapasztalatokról írtok, így van-e, és hogy elérhető a könyv, hogyan?
Abszolút. Hát ugye most nem tudom, mennyire lehet könyvesboltokba menni, semennyire, de online e-book formájában, és nem tudom posta mennyire működik, Liráról meg lehet rendelni, ez az Athénaeum adta ki.
Dávid, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon üdítő volt hallgatni, és én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy láttalak is, de majd valami nagyon klassz képet fogunk megosztani a riporthoz. Hallgatóink, nagyon örülök, hogy velünk tartottak, és ha véletlen lemaradtak a beszélgetés elejéről, nagyon javaslom, hogy hallgassák meg. Köszönöm a beszélgetést, és kívánok nektek nagyon teljes életet továbbra, és akár Új-Zélandon, akár itt a meccsekben hamarosan. Ki tudja.
Köszönöm, Ági, a kérdéseidet, én is élveztem a beszélgetést.
Kogut Dáviddel beszélgettünk Új-Zélandról. Ha véletlen, ahogy mondtam, lemaradtak a beszélgetésről, feltétlenül hallgassák meg az ismétléseket. Köszönöm, Dávid, és minden jót Új-Zélandon!